Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Trend FM Táncverzum című műsora, és köszöntöm, szervusztok azokat a hallgatókat is, akik táncolnak, táncosok, vagy csak egyszerűen táncrajongók. Három Katalin, Kati ül itt a stúdióban, ráadásul április 30-án Katalin napján, és mind a hárman tangórajongók, tangótáncosok és tangópedagógusok is, és akkor most rögtön be is mutatlak benneteket. Cidor Katalin, Frész Katalin és Péli Nagy Kata szerint személyem, a Táncverzum szerkesztő műsorvezetője. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Ami miatt itt vagyunk, az egy argentin tangó tánc előadás. Megvolt a premier, és a következő előtt állunk. Rögtön mondjuk is el, hogy mikor lesz május.
Május 8-án, Kaszásdűlőn a 3K művelődési központban.
A címe pedig Ada. Ada egy argentin tangó énekes volt. Amikor Ada történetébe beleolvastam, akkor azt gondoltam, hogy egyrészt ez kizárt dolog, hogy ez mind megtörtént ezzel a hölgyel, mert ez még a Picasso kalandjainál is sokkal abszurdabb. Tehát ennyi minden nem történhet valakivel, ráadásul ilyen szerencsétlen módon. Frész Kati, téged kérdezlek arról, hogy hogyan akadtál te ebbe a történetbe bele? Mi a története a történetnek?
A történet története az körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődött, még elég zsenge tangó bébi voltam, és az egyik tangós helyen szerveztek egy filmklubot, ahol az Adáról szóló dokumentumfilmet néztük meg, róla készült egy dokumentumfilm a 2000-es évek elején. Egy argentin rendező, ha jól emlékszem, akkor alapvetően játékfilmet szeretett volna róla készíteni, de aztán dokumentumfilm lett belőle, ugyanis fel kellett kutatnia ezt a hölgyet, nem volt a köztudatban, hogy mi lett vele. Ő a 40-es évek elején eltűnt Buenos Airesből, gyakorlatilag a karrierje csúcsán így hátat fordított mindennek. A dokumentumfilm végül is arról szól, hogy hogyan kutatta fel Adát, akiről kiderült, hogy még életben van, és ezt a folyamatot vette filmre gyakorlatilag, illetve a végén egy interjút magával Ada Falconnal, aki akkor már Argentína egyik tartományában, vidéki tartományában, egy kis városkában élt. Egy apácák által üzemeltetett idősek otthonában, már nagyon-nagyon öreg volt, tehát bőven 90 fölött, és nem is volt olyan nagyon jó állapotban, eléggé demens volt már akkor, nem sokat látott, meg a hallása sem volt az igazi, de egy interjút készíthetett akkor még a rendező vele. Ezt a dokumentumfilmet láttam én, és nagyon-nagyon megérintett, pont azért, amit te is mondtál, hogy egészen hihetetlen az élettörténet, tehát én nem tudom, hogy miért nem készült még ebből film, valamilyen egész estés hollywoodi szuperprodukció, mert hogy abszolút filmvászonra is kívánkozik ez a történet. És bennem azóta így élt ez valahol itt a fejemnek a hátuljában, hogy ezzel egyszer jó lenne kezdeni valamit.
Ha film nem is készül, de előadás ezek előadás szerint készül. Tudsz arról egyébként, hogy az ő életét bárki, bárhol, bármikor, akár Argentinába földolgozta volna?
Egy tévéfilmet találtam, amikor így kutatást csináltam ehhez az előadáshoz. Ez valami olyasmi sorozat, ami hát ilyen argentin, nem is tudom, híres embereknek az életét mutatja, ez egy tévéfilm sorozat, és ez egy két rész, azt hiszem két részes epizód szól Ada életéről.
De ez egy portré volt.
Ez egy játékfilm, tehát játékfilm. Ez egy tévéfilm. Ezen kívül azt hiszem van egy valamilyen zenés színházi előadás, tehát ez mind a kettő Argentínában.
Cidor Kati, mi az érdekes Ada történetében?
Hát szerintem a legérdekesebb az az, hogy egyik oldalon megtapasztalhatjuk ezt a mérhetetlen csillogást és sikert, ami töretlen volt. Tulajdonképpen gyerekkorában elkezdett színészkedni, játszani, táncolni, színpadra kerülni. Nagyon-nagyon fiatal volt, amikor rengeteg pénzt keresett, már önállóan élt, tehát a 20-as évek Buenos Airesében egy nagyon fiatal nőnek saját autói, villája, személyzete, ez azért nem egy gyakori dolog. Ez még akkor nem is a tangó világában volt, utána megjelenik az argentin tangóban, ahol hihetetlen sztár, ünneplik, férfiak a lába előtt hevernek, beleszeret Canaroba. Francisco Canaro egy nagyon híres tangó zenekarvezető volt, rengeteg zenét írt, a mai napig táncolunk az ő zenéjére, és ők ketten elkezdtek együtt dolgozni, és lett egy óriási szerelem az ő sztoriukból. De ő 42 évesen úgy döntött oda, amikor több csalódás érte, hogy ott hagyja Buenos Aires-t, és elmegy Kordobába. És ott már egyfajta ilyen vallási visszavonultságban élt, és 98 évesen halt meg, tehát hogy ezt az egész fényt és csillogást és mindent ott hagyta, és egy mérhetetlenül egyszerű, puritán visszavonult életet választott.
Ahogy így elmondtad ezt a történetet, ez bárhol, bármikor megtörténhet, hiszen számos sztár egyszerűen megcsömörlik a dolgoktól, de a konkrét életfázisaiban azért rengeteg abszurd dolog volt. Mondjatok néhányat, mert hogy ez meg is jelenik a színpadon.
Igen, az első komolyabb szerelme, ez egy politikus volt, egy nála idősebb politikus férfi, akit lelőttek. És így halt meg.
Argentináról beszélni.
Egy kampánykörútra ment, és állítólag az akkor éppen Regnáró elnök volt a
merénylő felújtója.
A merénylő, vagy a merénylet mögött, ez sosem derült ki, de igen, ahogy Kati is mondta, hogy egyszerűen lelőtték, úgyhogy Ada szegény ott maradt utána ezzel a csalódással.
Canaro sem a hűségéről volt híres, Canarónak volt egy felesége, és a mendemondák szerint nem Ada volt az egyetlen szeretője. Ez nem jelenik meg a darabban, de állítólag a felesége egyszer bement egy próbára, és megpróbálta Adát lelőni, és ott húzta meg Ada a határt, hogy jó, ezt most már így tovább nem képes csinálni. És aztán volt a harmadik férfi, aki jelentős volt Ada életében.
Ez egy mexikói.
Ő egy mexikói operaénekes színész volt, akivel úgy tudtak elsősorban kapcsolódni, hogy mindketten nagyon vallásos nevelést kaptak. De a mendemonda szerint a férfi az valójában egy másik férfival is együtt volt, ami az Adának a tudomására jutott, és egyébként meg ő is kolostorba vonult. Tehát, hogy ez volt az utolsó ilyen csepp a pohárba Adának, hogy elege lett a férfi világból.
Ez így, ahogy van, ez egy tipikus szappanopera, dél-amerikai szappanopera.
Teljesen, igen.
És ennél még meredekebb sztorik is voltak, ami hát egyáltalán nem tudtunk mindent beletenni az előadásba. Ada állította, hogy egy maharadzsa megpróbálta őt elrabolni, és feleségül venni, és egy hatalmas gyémántgyűrűt adott neki, ami annyira abszurd történet volt, hogy ennek megpróbáltam utána olvasni, hanem mondom, ilyen nincs, tehát hogy ez biztos, hogy kitalálta ez a nő, nem létezik, hogy igaz, ebből bármi is. És a meglepő igazság az, hogy valószínűleg részben igaz volt a történet, ugyanis abban az időszakban tényleg volt egy indiai maharadzsa Buenos Airesben, és hát egyáltalán nem tartom elrugaszkodott ötletnek, hogy csapta a szelet Adának, és
aki már akkor híres volt.
Aki már akkor abszolút híres volt, hogy ez a 30-as évekről beszélünk.
És gondolom nem is volt csúnya.
Egyáltalán nem volt csúnya, ő gyönyörű volt, és mindenkit megbabonáztak a híres zöld szemeit. Biztos, hogy kapott tőle valamilyen ékszert, és az egész azért érdekes, mert ugye nem lett belőle indiai maharadzsa feleség, viszont utána ugyanez a maharadzsa egy spanyol táncos nőt vett feleségül. Szóval ezek után szerintem van valami alapja ennek az adás sztorinak is.
Na most őszintén szólva ezt a történetet színpadra vinni, ez egy jó kis komédia lehetne. De Ada művészetében, ének előadásában, adó művészetében. Mindezek a szituációk hogyan jelennek meg? Egyáltalán megjelennek-e? Hiszen egy ilyen történetet színpadra vinni akkor érdemes, hogyha maga a történet főszereplője csalódásokból merítkezve tudja építeni a saját művészetét és művészi karrierjét is. Tehát megjelentek-e valamiféle művészi értékként az ő átélt élményei? Hogy látjátok?
Hát nagyon. Az az érdekes, hogy magában a darabban elsősorban Ada énekel, és az ő dalai jelennek meg, és nagyon-nagyon végig lehet követni mindazt, amit megélt, mindaz, amin keresztül ment. A másik dolog szerintem, amit mondtál, hogy miért érdemes valamit színpadra vinni, ő azért egy nagyon szeretetre vágyó, nagyon emberi ember volt. Tehát ő nagyon, nagyon szeretett volna szeretve lenni, nagyon szeretett volna emberekkel kapcsolódni, és ez volt az, ami nem adatott meg neki, és szerintem ez nagyon-nagyon sok ember tud ezzel azonosulni, és nagyon sok embernek a tragédiája az, amikor nem találja azt meg, akivel igazán őszintén tud kapcsolódni, és nem tudta betölteni ezt az űrt, a pénz, a híresség, az ünneplés egy ponton túl.
Beszéljünk akkor a darabról, ugye a darab történetéről most beszéltünk, és Adáról, akinek a teljes neve ugye Ada Falcón, és hogyha valaki utána akar nézni, vagy meg akarja hallgatni a dalait, akkor minden bizonyal azért ezek valahol azért már elérhetőek. Elsősorban ugye argentin tangót énekelt, és akkor itt egy pillanat rájunk is meg, mert ha valaki ismeri ezt a műfajt, akkor akár csak így hallomásból, akkor magát a táncot ismeri, bár hozzáteszem, hogy ezt is össze szokták keverni az úgymond kontinentális tangóval, az argentin tangót. Azt viszonylag kevesen ismerik, hogy egy önálló műfaj, önálló művészeti műfajként fejlődött magának a táncnak a zenei alapja. Picit azért beszéljünk erről is, hogy ezeknek nem egyszerűen csak dallama van, hanem ugye szövege is. A szöveg az külön üzeneteket tartalmaz. Beszéljetek erről is egy kicsit, és főleg Ada által tolmácsolt zenei szövegek tartalmáról.
Az argentin tangó, mint zene is értelmezhető, tehát Argentinában ezt hallgatják, ez olyan, mint nálunk, nem is tudom, a karádi számok, amit az idősebb korosztály, meg amúgy én is szeretek karádit hallgatni, tehát hogy ugyanaz a korszak is nagyjából, tehát ez egy abszolút populáris műfaj abban az értelemben, hogy generációk úgy nőnek fel, hogy ezt hallgatják otthon a rádióban. Tehát teljesen másképp viszonyulnak hozzá, mint akár mi is, úgyhogy ezzel élünk a mindennapjainkban, mert azért teljesen más élmény úgy hozzáállni egy zenéhez, hogy gyerekkorától valaki ezt hallgatja a vasárnapi ebéd mellett, és mindenkor, mert mondjuk a nagymamája, nagypapája. Fiatalok is, hát hogyha valakire mondjuk a nagyszülei vigyáznak, és a nagyszülei argentin tangót hallgatnak, akkor az ember úgy fog fölnőni, hogy ez beleivódik valamilyen
ez
szinten.
Ez valamiféle urbánus népdalok.
Igen, hát az argentin tangó kialakulásáról nyilván sokféle sztori van, amit általában szoktak tudni, hogy ugye a piros lámpás negyedekben alakult ki, de ez inkább azt gondolom, hogy valószínűleg a táncra jobban igaz lehet. Ugye Argentina a 19. században, illetve 20. század elején egyrészt nagyon erős gazdasági hatalom volt, ugye hatalmas földterületek álltak rendelkezésre, emiatt ugye a bevándorlóknak, főleg Európából az egyik első számú célpontja volt, aki kicsit kiszeretett volna törni abból a társadalmi helyzetből, ahol eredetileg élt, nagyon sokan oda mentek, és ahogy ez általában lenni szokott, ilyenkor a férfiak mennek előre, megpróbálják megteremteni azokat a feltételeket, hogy a családjuk utánuk tudjon jönni. Tehát ugye a nemeknek az aránya az nagyon kiegyensúlyozatlan volt ebből a szempontból, és ugye innen kezdődött ez a történet, amit sokan, vagy hát többen szoktak ismerni, aki elkezd argentin tangóval foglalkozni, hogy bizony az elején a férfiak úgy kezdtek el táncolni, tanulni, hogy egymással gyakoroltak, és amikor már elég ügyesek voltak, akkor kezdhettek egyáltalán nőkkel táncolni, mert hogy kevesen voltak, és hát amúgy is ugye ebben a társadalmi viszonyrendszerben a lányokat nem engedték csak úgy el szórakozni, hanem gardedán ment velük, valaki, aki vigyázott rájuk, szóval ez azért teljesen másképp működött, mint most. A zenei oldalról pedig, ugye a tangó nagyon-nagyon sok forrásból táplálkozik, afrikai gyökere is vannak, ugye, hogyha belegondolunk, akik ott éltek Argentínában, rabszolgák leszármazottjai, ugye az őslakos indián népeknek a leszármazottjai, mindenféle, ezeknek a rasszoknak mindenféle keverékei, illetve nyilván az európai zenének óriási hatása volt. A tangóban van egy tangó valsz nevű alműfaj, ami az európai keringőből alakult ki, illetve
csak teljesen más a lépés technikája.
Hát igen, de hogy a zenének ugye ez a háromnegyedes nagyon meghatározó lüktetése, ez ugyanaz, és nagyon sok tangó zenésznek nagyon komoly klasszikus zenész képzettsége volt. Tehát van például egy Julio De Caro nevű ugyanúgy zenekarvezető, mint ahogy a már korábban említett Canaro. Ő úgy került Argentinába, mert már Argentinában született, de a családja úgy került oda, hogy az apukáját Buenos Aires-i operaházba hívták meg. Most már nem emlékszem, hogy zenésznek vagy karmesternek, de hogy ő egy klasszikusan képzett hegedűs volt aztán, De Caro. Szóval az európai klasszikus zenének is nagyon nagy hatása volt arra, hogy milyen irányba megy ez a zene. És ugye ez a 20-as évek vége, 30-as évek, ez, amit a tangó aranykorának is nevezünk, lehet, hogy egy kicsit hosszabb időszak, Ada Falcón ennek a része volt. Azért is különleges ő, mert ő volt az egyik első olyan női énekes, aki a dalokban főszerepben jelent meg. Ez azt jelenti, hogy Egyrészt a tangónak van olyan irányos, ami csak instrumentális, tehát nincsen benne egyáltalán énekes. Vannak az énekelt tangók, és ebben az időszakban azért jellemzőbb volt az, hogy férfi énekes működik közre ezekben a dalokban. Ada Falcón volt az egyik első meghatározó női hang az argentin tangóban, és közülük is kilógott abból a szempontból, hogy teljesen más karakterű a hangja, mint a többi énekesnőnek. Ő egy mezzoszoprán énekesnő volt, jellemzően a többiek inkább ilyen magasabb regiszterben szoprán énekesnők voltak, tehát már ez is kicsit megkülönböztette őt, és az az elképesztő érzelmi mélység, amit az énekébe bele tudott vinni, az egészen ilyen libabőrös érzés, hogyha az ember hallgatja a felvételeit. Nagyon kifejező az, ahogy énekel, és ez az egyik oka annak, amiért például a mai argentin tangó táncesteken, a milongákon viszonylag kevéssé játsszák az ő dalait, illetve azokat a verziókat játsszák, amiket kifejezetten táncolásra vettek föl. És ezekben a verziókban általában csak a refrént énekli az énekes, ez egy elég bevett gyakorlat. Ugyanakkor, ahogy ugye elindultunk ezen a szálon, mondtam, hogy ez egy abszolút hallgatható, nem feltétlenül csak táncolható műfaj. Nagyon sok argentin tangó dalnak van olyan verziója, ahol nem csak refrénben énekel az énekes, hanem végig az egész dalban, tehát a strófákat is, hogyha így nézzük, illetve a refrént. Ezek tánc szempontból ugye sokkal nehezebben táncolhatóak, hiszen sokkal nagyobb szabadsága van az énekesnek, hogy hogyan fejezze ki magát, és Adának ezek a felvételei, ahol végig énekel, ezek a legcsodálatosabbak amúgy. Itt jön át teljes mértékben az, hogy mennyire kifejező, és milyen sokféle érzelmet tud közvetíteni a hangjával. És az előadásban ugye nagy részt mi ezeket a felvételeket használjuk, hiszen ugye ezzel tudunk ebből érzelmi szempontból sokkal könnyebb ezekkel dolgozni.
Beszéljünk magáról az előadásról is. Én láttam, de nem én szeretnék reflektálni, mert akkor azt hangos kritikának hívják. Hányan vagytok benne? És ha jól tudom, azért eléggé low-budget-es a dolog, szóval teljesen saját zsebből csináltátok az egészet. Igen. Kik vagytok, kik alkotják, és az egész előadásnak mi a fő vonulata? Valóban a történetmesélésről, a művészi történetmesélésről szól, és nem arról, hogy ki hogy tudja a legvirtuózabban prezentálni a tangó tánc technikáját valamiféle öncélú látványosságként.
Az előadásban öten vagyunk benne, három női táncos van, hárman jelenítjük meg Adának három korszakát, a fiatal Csillagot, a tangó dívát és a visszavonult magányosságban élő nőt. Két férfi táncos van, akik pedig megjelenítik a férfiakat, a politikust, Canarót és
a sorsot magát,
igen, és a mexikói színészt. Szerintem abban teljesen igazad van, legalábbis én mindig úgy gondoltam az argentin tangóra, hogy ez a tánc és ez a mozgásforma annyira kifejező, hogy ezt nem szabad csak önmagáért használni. Tehát a mozdulatokban sokkal több lehetőség van. És amikor elkezdtük megcsinálni ezt az előadást, akkor nagyon izgalmas volt az, hogy megvolt a fejünkben a történet, és megvolt az, hogy mi mit szeretnénk elmesélni ezzel. Ezekhez a momentumokhoz kerestük meg először a megfelelő számot, és aztán bementünk a próbaterembe, ott ültünk öten, és meghallgattuk akár tízszer is. És valakinek jött egy ötlete, hogy mi van akkor, hogyha ez így kezdődik? Akkor arra rácsatlakozott a másik, hogy oké, és akkor, hogyha így, akkor menjünk tovább ebbe az irányba. Én ilyen kreatív folyamatban még nem vettem részt, ahol öt ember így tud együtt dolgozni, hogy ennyire odafigyelve egymásra és egymást támogatva. Tehát arra a kérdés, hogy ki volt a rendező, vagy hogy ki volt a legdominánsabb, nem tudunk ilyet mondani, mert voltak olyan dolgok, a szólóinkat magunknak hoztuk létre, de aztán megmutattuk a többieknek, és ebbe bele tudtak szólni. Nagyon-nagyon közös alkotás volt. A díszleteknek a nagy részét saját magunk találtuk ki, és hoztuk össze, és nem tudom, csináltuk meg. Úgyhogy igen, valóban ez ilyen saját költségvetésen, saját ötletből létrehozott dolog, igen.
És azért azt hozzáteszem, hogy itt nem azt kell elképzelni, hogy folyamatos táncok zajlanak, hanem,
nem.
Hanem itt azért színészi játék,
igen,
mozgás
igen,
színészi
játék igen,
is,
igen, igen.
Is működik. Sajnos ennyi volt, nem tudunk ennél többet beszélni, de mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Egyébként is nagyon kevés argentin tangó előadás jelenik meg a hazai színpadokon. Időnként van egy-egy produkció, amely többször látható mondjuk a Nemzeti Táncszínházban, de teljesen más és unikális az, amit ti csináltatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Az elmúlt percekben Frész Katalinnal, Cidor Katalinnal beszélgettem az ADA című Tangó Táncszínházi előadásról, és tényleg csak ajánlani tudom, hogy aki hallja, az menjen el, nézze meg. Én már láttam, és nem csalódtam benne. Ez volt a Táncverzum, Péli Nagy Kata szerkesztő műsorvezetőt hallották, természetesen ezt az adást YouTube csatornáinkon is megtekinthetik, megnézhetik, pontosabban meghallgathatják, hiszen most nem volt videófelvétel, és várom önöket legközelebb is 2 hét múlva itt a Trend FM-en, kedden délután 15 órakor. Köszönöm a figyelmüket, és táncoljanak minél többet a viszonthallásra.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.